Kalendárium. Az Anna Karenina című musical a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Stúdió vendégünk a rendező Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Az Ajkai Grafikus Műhely új kiállítása és a Soproni Múzeum programjai a hétvégi Múzeumok éjszakáján.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Halász Zsuzsa.
Jó estét kívánok! Önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Lássuk, mit kínálunk műsorunkban a szerkesztő Horváth Ágnes. Stagnáló infláció, szárnyaló forint, de mit hozhat a magyaroknak az Európai Bizottság országspecifikus ajánlás csomagja? Hatályba lépett az Európai Unió migrációs paktuma. Vajon mit tervez a magyar kormány? A szabad akarat végórái, avagy mesterséges intelligencia a hadviselésben. Mit mond erről Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája? És hogyan alakul át a munkavilága az AI hatására? Megmarad-e az emberi méltóság? Végezetül pedig feljegyzések a Kárpát-medencéből, Hegedűs Zoltán jegyzete. Régóta nem tapasztalt forint erősödési hullámnak lehettünk tanúi az utóbbi időben az euróval szemben. Amikor a következő beszélgetést rögzítettük kedden, az árfolyam 355 forint 17 fillér volt. Azaz ennyit ért egy euró. Jól jön ez a nyári szabadságok kezdetén, olcsóbb lesz a külföldi utazás, de aki itthon tölti a nyarat, annak is van miért örülni. Az infláció gyakorlatilag megállt. Ám a közgazdászok arra is felhívják a figyelmet, hogy a hazai exportorientált vállalkozások nem feltétlenül boldogok a magyar fizetőeszköz szárnyalásától, mert csökkennek a bevételeik és a megtakarításaikat, devizában tartó magánembereket is kedvezőtlenül érinti a folyamat. De vajon milyen piaci, befektetői várakozások táplálják a forint erősödését? Hogyan hathatnak az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásai a magyar gazdaság alakulására és a magyar emberek életére? És mit hozhat számunkra az euró bevezetése? Pásztor Szabolcs közgazdászt, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját kérdeztem.
Alapvetően nem fundamentális okok miatt erősödött a magyar fizetőeszköz, hanem amiatt, mert tulajdonképpen a piac most így áraz, lát lendületet az új kormányzatban, az Európai Uniós források hazahozatalában. Nem a legjobb, hogy ez így van, hiszen akkor jó a forint erősödés, hogyha erős fundamentumok vannak mögötte. Stabil gazdasági növekedés, versenyképesség, termelékenység, javulás. Most az látható, hogy egy ideig kitart a lendület. Bíznak a piacok egyébként az új kormányzatban, az új kormányzat intézkedéseiben, de általában ilyenkor jön majd egy ráébredés és egy olyan fázis, amikor visszakorrigál a fizetőeszköz. Szaknyelven egyébként ezt az árfolyam túllövésének, overshootingnak szoktuk mondani. Ez biztos, hogy nem fenntartható, nem is magyarázható tehát tényekkel. Már nagyon sok exportőr vállalat mondja, hogy rontja a nyereségességét, illetve a versenyképességét. Ez az árfolyam.
Ahogy ön mondta, azok között szerepel, tehát az uniós forrásokról szóló, egyelőre csupán politikainak nevezhető megállapodás, illetve a piacok, a nemzetközi piacok pozitív várakozásai az új kormány gazdasági intézkedéseivel kapcsolatban, de vajon amit a befektetők várnak a magyar kormánytól, az feltétlenül egybeesik-e a magyar átlagemberek várakozásaival? Ugye megjelentek a napokban az Európai Unió országspecifikus ajánlásai, ezek körbe ugyanazok, mint az előző években, csak most az a nagy kérdés, hogy a jelenleg hivatalban lévő kormány hogyan viszonyul ezeknek a teljesítéséhez. Arra kérem, hogy nézzük meg egyiket, másikat konkrétan is, hogy mik lennének az elvárások. Ugye elsőként a védett üzemanyagárak és egyéb árstoppoknak a kivezetése.
A közgazdaságtudomány területén jól ismert az úgynevezett útfüggőség. Ez azt jelenti, hogy kormányokat, politikai döntéshozókat meghatározott helyzet elé állít nagyon sok körülmény, és általában ugye egy nyomvonalból kilépni nem egyszerű. Ugye korábban elhangzott az, hogy nem kell extra profitadó, nem kell befagyasztani az árakat, nincsen szükség árstopra, de amikor ugye a politikai döntéshozó látja például azt, hogy az extra profitadóból milyen bevételek származnak a költségvetésben, akkor ugye rögtön látja azt is, hogy ehhez nem lehet azon nyomban hozzányúlni, kivezetni. Tehát ez az, ami tulajdonképpen megköti a döntéshozók kezét. Na most az Európai Bizottság vagy Brüsszel mindig is felrótta a magyar kormányzatnak azt, hogy például túlzottan bőkezű a nyugdíjak kapcsán, 13. 14. havi nyugdíj. Nincsen szükség egyébként rögzített árakra, üzemanyagoknál. Nincsen szükség árréstopra. Nincsen szükség rezsicsökkentésre. Alapvetően megpróbálta mindig piacibb irányba terelni az előző magyar kormányzatot, most is fenntartja ezeket az érveit, és szerintem egy idő után egyre erőteljesebben fog jelentkezni a nyomás. Megpróbálja majd egyébként a magyar kormányzatot rávenni arra, hogy a gazdaságpolitikáját irányítsa át, vagy módosítsa annak megfelelően, hogy a brüsszeli kéréseknek, vagy a ország specifikus ajánlásoknak megfeleljen. Itt ugye lehet egy olyan probléma, hogy amennyiben például valamilyen rendszer elemet finom hangolnak, átgondolnak, akkor az azonnal jelentkezhet a családok megélhetésében, rezsicsökkentés például, vagy hogyha a nyugdíjrendszerhez hozzárulnak, ennek meg lehet politikai kockázata természetesen.
Említette itt az előbb az extra profitadókat, vagy különadókat, ugye ez szolgált eddig a rezsicsökkentés fedezetéül. Hogyha most ezt még összeadjuk azzal a követeléssel, hogy az orosz energiahordozókról le kell válni a Magyarországnak, már ezt nem tudom, hogy mennyire komoly, mert már Németországban is vannak törekvések arra nézvést, hogy vissza kellene állítani a régi rendszert. Szóval, hogyha ezeket egyberakjuk, akkor mi marad? Az Európai Uniónak van egy ilyen ajánlása, hogy szociális alapon célzottan kellene csak azokat támogatni, akik rászorulnak.
Igen, ez sejlik fel egyébként a 9%-os személyi jövedelemadó mögött is, a minimálbéresek kapcsán. Ott ugye az érvelés az, hogy azokat kell segíteni vagy támogatni alacsony adókkal, akik minimálbéren keresnek. Nagyjából 200 000-220 000 vannak Magyarországon. Tehát tulajdonképpen itt az Európai Unió üzenetei átmennek, és hát itt van egy összkép, egy nagy kép, ez szolgálja a megértést. Van egy úgynevezett európai szemeszter, ez úgy indult, hogy ajánlásokat fogalmazott meg országok számára. Ahogy teltek múltak az évek, 2012-től kezdődően, ezek az ajánlások felkeményedtek. Tehát most már majd a következő költségvetési periódusban, abban az esetben, hogyha nem felel meg az ajánlásoknak a kormányzat, nyugdíjrendszer, ágazati különadók, extra profitadók, stb., akkor csökkenthetik a kohéziós pénzeket, csökkenthetik az Európai Uniós forrásokat, tehát már most nem csak ajánlások lesznek, hanem ugye egy büntetés is meg fog jelenni. És valóban például tagállami szinten az jelenhet meg, hogy át kell alakítani az adórendszert, ki kell vezetni, módosítani kell, és ez egyébként érintheti a családokat is, a háztartásokat, a dolgozók jövedelmét is, és hát egy olyan gazdaságpolitika jöhet létre, amely például nem Magyarországról befolyásol teljes egészében, tehát itt felvetődnek ilyen szuverenitási kérdések is, hanem ugye az Európai Uniós színpadról, vagy az Európai Uniós térből.
Ha már említette a családokat, hogy érinteni fogják ezek az intézkedések, éppen most talán az önök intézetének honlapján olvastam egy elemzést arról, hogy az elmúlt 15 évben a magyar háztartásoknak a vagyona történelmi mértékben nőtt, ugye GDP arányosan 71%-ról 115%-ra, tehát több vagyona van a háztartásoknak, mint magának az államnak. Akkor lehet, hogy nem hangzik jól, de hát van miből elvenni a magyar családoktól.
Igazából a háztartási megtakarítások az egész Európai Unióban növekedtek, és ennek volt része Magyarország is. A lakásvagyon az különösen látványosan emelkedett az utóbbi időszakban, emellett a nem ingatlan vagyon megtestesítő elemek is látványos növekedést tudtak mutatni. Azért példaértékű, hogy a magyar háztartások megtakarítani tudtak, illetve növelni tudták látványosan a megtakarításaikat, talán túlságosan látványosan is. Ugye az előző nemzetgazdasági miniszter gyakran felvetette, hogy van egyfajta óvatossági mechanizmus, tehát halmozódó betétek vannak, keveset fogyasztanak a háztartások, ez nem pörgeti a kiskereskedelmet, a fogyasztást és ezen keresztül a GDP-t. Ezt azért jól lehetett látni, és valóban nem egy egyedi jelenségről van szó, habár az Európai Unióban a magyar pálya vagy a magyar eset azért kiugró, máshol is, más tagországokban is a háztartások igyekeztek félretenni a vagyonukat gyarapítani, és hát nem véletlen, hogy máshol is előkerültek a vagyonadó jellegű érvek, és az új adók nagyon sok költségvetés hiánnyal néz szembe, megugrott az államadóság nagyon sok Európai Uniós országban. Ugye finanszírozni kell egy európai háborút részben adókból, vagy újonnan bevezetendő adókból, plusz még van egy zöld átállás, egyre többe kerül egyébként az energia, szóval vannak kihívások bőven, és hát bizonyám nagyon sok politikai vezetés szemez a háztartások növekvő vagyonával.
Zárójelben jegyzem meg, hogy Európában vagyonadó, mintha csak Spanyolországban lenne, sehol máshogy egy csomó országban, ahol volt ilyen, ott kivezették, mert a gazdasági növekedésnek a gátja volt a vagyonadó.
Bizonyám volt egy olyan időszak, amikor rendkívül népszerű volt, és nagyon sok helyen vezették be ezt az elemet, de túlságosan költséges volt, és nem hozott annyit a konyhára. Nagyon sok kedvezményt adtak, vannak olyan rendszerek, ahol tulajdonképpen még működik, de majdnem mindenhol kedvezmény van, és csak politikai okok miatt nem történt annak meg a kivezetése, bent tartják még, és arcvesztés miatt van még benne ezekben a rendszerekben, de minimális bevétel folyik be belőle.
Még egy rövid kérdés itt a beszélgetésünk végén, ez az eurozónához való csatlakozás, amit 2030-as céldátummal helyezett kilátásba az új magyar kormány. Egyrészt azt kérdezem, hogy reális lehet-e ez az időpont, másrészt pedig arra lennék kíváncsi, hogy az euró bevezetésének a hatására hogyan változik meg a polgároknak az élete. Ugye a közbeszédben az az uralkodó nézet, hogy azokban az országokban, ahol bevezették az eurót, ott nagyon sok rosszul jártak közvetlenül a bevezetés után, lehet, hogy aztán később nem, de akkor egészen biztos. Nem tudom, hogy így van-e, de olvasom, hogy Kármán András pénzügyminiszter szerint viszont Magyarországnak a görög utat kellene követnie, már pedig ha az emlékezeten nem csal, akkor Görögországban 2010 és durván 2020 között akkora gazdasági válság volt, mint az ólajtó, részben az euró bevezetésének következményeként. Biztos, hogy Magyarországnak is a görög utat kell választania?
Ugye furcsa ez a görög út, hiszen ma már tudjuk, hogy azért sikerült arra felé bevezetni az eurót, mert meghamisították a költségvetést. Tehát más számokat írtak a költségvetés hiányára az államadóságra. Ez ugye utólag kiderült, azért nem lenne jó ezt az utat bejárni, hanem azt az utat kellene bejárni, hogy csökkentjük a költségvetésnek a hiányát, az államadóságot, ami nem lesz egy egyszerű feladat, hiszen idehaza jellemző a fiskális alkoholizmus, tehát a kormány azért szeret sokat költeni, hogyha lehet, meg főleg, hogyha választási év van. Az nyilván jó, hogy van egy ilyen céldátumunk, és esetleg teszünk annak érdekében lépéseket, hogy bevezessük a közös fizetőeszközt, mert akkor egy konszolidáció következik be. Az időzítés azonban rendkívül fontos, hogy milyen árfolyamon történik az átváltás, ugyancsak rendkívül fontos, és hát szerkesztő azt kérdezte, hogy milyen hatások várhatóak, hát például a forint erősödése kapcsán is látható egy úgynevezett pszichológiai hatás. Tehát, hogyha én azt látom, hogy a saját fizetőeszközöm erősödik, akkor én azt mondom, hogy ez egy jobb gazdaság, ez egy versenyképes gazdaság. Ha én csatlakozok az eurozónához, akkor én azt mondom, hogy részese vagyok ennek a nagy rendszernek. Ez lehet egy pozitív olvasat. Igen ám, de nagyon sokan ugye azt várják, hogy egyfajta modernizációs eszköz az euró, és akkor lesz majd versenyképesség, növekvő export. Ezt azonban nem érdemes várni csak az eurótól, hanem sok mindent kell megtenni annak érdekében, hogy az euró bevezetés tényleg Görögország előnyé váljon. És például Görögországnak van egy nagy problémája, mégpedig az, hogy egy olyan gazdasági struktúrára vezették be az eurót, amely tulajdonképpen konzerválta azt a fejlettségi szintet, ahol az ország volt. Nem tudott Görögország előre mozdulni versenyképességben, termelékenységben. Az eurónak továbbra is nagy nyertese Németország, egy versenyképesebb, hatékonyabb, lendületesebb gazdaság, úgyhogy azért mindenféleképpen érdemes az időzítésen és azon elgondolkodni, hogy milyen gazdaság struktúra van ott, ahol bevezetik a fizetőeszközt, és ténylegesen milyen mozgástér marad költségvetési szempontból a bevezetés előkészítésére.
Általánosságban ez nem szuverenitási kérdés, és egyben az Orbán kormány ezt nem szorgalmazta, mert úgy vélte, hogy akadályozná Magyarország pénzügyi mozgásterét.
A gazdaság történet nagyon jó példákat hoz, hogy ott is volt látványos felzárkózás, ahol megmaradt a saját fizetőeszköz. Tehát szuverenitási kérdés is természetesen. Én azt mondom, hogy Dél-Korea von, Szingapúr dollár, mármint szingapúri dollár, nézzünk például körül a régióban, Csehország korona, Lengyelország zloty. Tehát azt lehet mondani, hogy saját fizetőeszközzel is lehet lendületesen növekedni, felzárkózni, nem kell feltétlenül bevezetni a közös fizetőeszközt, azt azonban hozzá lehet tenni, hogy a kereskedelmi kapcsolatot gazdagítja, bővíti a közös fizetőeszköz, de nem szabad azt várni, hogy ez egy egyértelmű megoldás minden problémára. Egy lehetőség, amit ki lehet használni, és lehet rosszul is járni. A szakirodalomban Szlovákiát szokták emlegetni. Szlovákia rosszul időzítette, rosszul vezette be, a szlovénok ügyesebbek voltak ebben a vonatkozásban.
Tegnap előtt lépett hatályba az Európai Bizottság migrációs és menekültügyi paktuma, amelyet valamennyi uniós tagállamban végre kell hajtani. Nem választható lehetőség tehát, hanem kötelező. Bár a rendelet több módját is felkínálja a végrehajtásnak, mint például meghatározott számú illegális bevándorló átvétele a túlterhelt országoktól, hogy azután náluk folytassák le a menekültügyi eljárást, de az államok dönthetnek a pénzügyi vagy operatív segítségnyújtás mellett is. Mi magyarok azonban még mindig nem tudjuk, hogy az új kormány melyik megoldást választotta. Magyar Péter miniszterelnök eddig kerülte az egyenes választ erre a kérdésre, bár olyat mondott kétségtelenül, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, jelentsen ez bármit is. Azt is többször kijelentette, hogy az EU-s források hazahozataláért cserébe semmiféle migrációval kapcsolatos kérelem nem merült fel az Európai Bizottsággal történt tárgyalásai során. Ennek fényében nehéz értelmezni Magnus Brunner migrációs biztosnak az Euroactiv Reporter hírlevélben megjelent minapi nyilatkozatát, mely szerint, és ezt most pontosan idézem, a paktumban vannak ösztönzők és vannak szankciók is. A finanszírozáshoz, az uniós forrásokhoz csak akkor lehet hozzájutni, ha egy ország végrehajtja a paktumot. A stúdióban Póca István, politikai elemző, akivel a tegnapi Fidesz kongresszusról is váltunk majd pár szót, de előbb migrációs paktum. Ön mit sejt, hogy melyik módozatot választja majd a kormány? Befogad, fizet, mint a katonatiszt, ami 20 ezer euró bevándorlónként, vagy ugyanekkora értékű operatív segítséget nyújt? Szóval 1, 2 vagy X?
Nehéz kérdések ezt, szerkesztő asszony, mert hogy pontosan megjósolni, hogy a Magyar Péternek a fejében mi van, azt láthattuk az elmúlt néhány hétből, hogy igazából lehetetlen, mert van egy kommunikációs szint, és van utána egy döntést adta, és nagyon sokszor nagyon tudatosan a kommunikációval elfedi, és igyekszik elfedni a valós döntéshozatalt, kitolja a szélsőség kommunikációját, terel más témák iránt, aztán pedig egy várható végeredmény születik meg. Ugye ezek olyan kérdésekben, mint a migráció is már, mintha látható volna, de egyébként ugye, amikor terítékre került például a melegházasság kérdése, például a melegeknek az örökbefogadásának a kérdése, hogy ezek voltak azok a kérdések, de ugye a Fidesz és a Mi Hazánk rendre ráolvasott a választási kampány során a Tisza pártra, ezeket ugye rendre tagadták, meg elkerülték, meg ugye más helyre próbálták helyezni a hangsúlyt, és aztán nagyon gyorsan bekopogtatott a valóság. Csak egy gondolat a migrációs paktumról, ez egy európai parlament által, meg bizottság által oktroyált dokumentum. Itt az történt, hogy az európai parlament eredményt akart felmutatni, Ursula von der Leyen eredményt akart felmutatni, a tagállamok most meg nem tudják, hogy mit kezdenek ezzel a helyzettel, nem csak Magyarország a legtöbb tagállam, a bizottság pedig iszonyatos nyomást gyakorol, és gyakorolni is fog, hogy ezt a paktumot, ha már életbe lépett és hatályba lépett, akkor fogadják el. Volt egy idézet ugye a miniszterelnöktől, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Ez egy pontos és egyébként szerintem helytálló állítás, mert hogyha beengedik a migránsokat, akkor mondok, ezen nem illegális migránsok.
Tehát ez, ez nem játék a szavakkal.
Igen, ezt akartam mondani, ez nem vezet el bennünket feltétlenül a megoldáshoz, ugyanis hogyha azt mondjuk és azt látjuk, hogy Magyarország mondjuk elfogadja azokat a működési szabályokat, amiket felvázoltak a migrációs paktum tekintetében, akkor azok a bevándorlók, akik beérkeznek az országba, ma nem illegális bevándorlók, tehát ebből nem tudjuk megfejteni, hogy a Tisza kormány melyik utat fogja járni. Én azt valószínűsítem, hogy azokat a változtatásokat meg fogják tenni, és rövid időn belül meg fogják tenni, amelyek például az 1 millió eurós bírságnak az elkerülésének az útjába vannak, mert hogy, ugye ezt emlékszünk rá a választás követő napon a sajtótájékoztató, az első sajtótájékoztató már Magyar Péter elmondta, hogy ez túl sok ez az összeg, túl magas az összeg, és szerinte el lehet ezeket kerülni. Hát tulajdonképpen itt arról szól a történet, hogy ahhoz képest a nagyon erős, nagyon határozott migrációs ellenző politikához képest, amit Orbán Viktor képviselt, egy visszalépés lesz, és egyébként politikailag, amit tegnap láttunk, az egyértelműen az, hogy egy sajtótájékoztatót összehívott a miniszterelnök azért, hogy ráolvassa az előző kormányra, hogy valójában ők akartak migráns tábort, meg ők akartak a migráció felé nyitni. Ez azt üzeni, hogy, hogy a felelősséget el akarja kenni. Tehát az történik, hogy visszafele mutogat, hogy, és az emberekben azt a hangulatot akarja létrehozni, hogy oké, lesznek migrációs szigorítások, de egyébként Orbán Viktor ugyanezt csinálta volna.
Jó, de hogyha ez így is van, akkor is, hogy ez a szándéka, hogy rátolja a Fidesz kormányra ezt a dolgot, akkor is egyenesen meg kellene mondania, hogy mit fog tenni a magyar kormány, hogyan fogja végrehajtani ezt a migrációs paktumot.
Bocsásson, meg van egy népszavazás, ami viszont köti.
Oké, de mit gondol, hogy miért nem mondja meg? Miért nem osztja meg a magyar néppel a migrációs terveit? Mert hogy egyébként ez arra utal, hogy a hátunk mögött szeretné ezt valahogy lepacsizni. Szóval hát, ez abszolút érthetetlen, hogy miért nem érdemli meg az ő szavazótábora, akkor beszéljünk arról a 3,3 millió emberről, hogy tudja azt, hogy mit fog tenni ebben az ügyben.
Nem biztos, hogy van még terv. Tehát, hogy ugye az történt, hogy emlékszünk, hogy próbált Magyar Péter is nagyon szélsőséges álláspontot elfoglalni a kampányban ebben a kérdésben, és ugye voltak azok a, hát az amerikai elnökválasztási kampányból átvett gondolatok, hogy itt a bevándorlók ugye megették a kacsákat, meg az aranyhalakat itt az állatkertben, meg stb. Azon még a saját szimpatizásai is mosolyogtak. Emlékszünk ezekre a momentumokra, de ezt egy ugye Trumpnak a kampányából vette, mint egy ilyen szélsőséges üzenet jelezőjén, hogy radikálisan migráció ellenes, radikálisan bevándorlás ellenes. Viszont ugye most szembesül az európai elvárásokkal, szembesül azzal, hogy ahhoz, hogy az 1 millió eurós bírság megszűnjön, akkor ezt és ezt kell tenni, szembesül azzal, hogy van egy migrációs paktum, és valószínűleg nem tudják pontosan még, hogy milyen válaszokat tudnak erre adni, annak érdekében, hogy ne veszítsék el a választóknak egyébként a bizalmát, közben pedig ne veszítsék el Brüsszelnek a bizalmát. Ez egy zéró összegű játék van ebben a kérdésben, és nagyon sok más kérdésben is, ahol A-t vagy B-t dönteni kell, és a végtelenségi kommunikációban és kommunikációsan nem lehet elodázni a kérdést.
Picit más, de ugyanígy tartozik, hogy van ennek a paktumnak egy eléggé felkavaró része, és a Berliner Zeitung írt róla, hogy Brüsszelben éppen egy ide kapcsolódó irányelvről vagy ajánlásról tárgyalnak. Nagyon röviden összefoglalva, ugye arról van szó, hogy a jövőben az Ukrajnából érkező 18 és 60 közötti, azaz a 6 köteles férfiak ne kaphassanak menedékjogot az EU területén. Ugye az ő esetükben ezt védelmi státusznak nevezik. Ez persze ugye azokra nem vonatkozna egyelőre, állítólag egyelőre, akik már bent vannak az EU területén, hanem azokra vonatkozik, aki, vagy fog vonatkozni, akik majd a jövőben érkeznek. Ezt egyébként Zelenszky elnök lobby erejétől függ majd nyilván, mert hogy magát a tárgyalást, hogy erről beszéljenek, azt is ő lobbizta ki. Szóval ez egyelőre egy ajánlás lesz, de Norvégia például már bevezette, és Dániában pedig tárgyalnak róla. Szóval ön szerint hogyan kell ezt tudomásul vennünk, hogy most már nem csak Ukrajna küldi a férfiakat a frontra meghalni, hanem az Európai Unió is. Mert Ukrajna esetében talán még érthető is, hiszen háborúban áll. De Európa?
Voltak olyan Benelux országok, illetve Németország is, ahol volt ezzel kapcsolatban konkrétan vita, hogy tegyük fel, vissza kell-e küldeni. Tehát nem csak az, hogy nem fogadják be azokat, akik elhagyták Ukrajnát, elmenekültek a harcok elől, hanem mondjuk vissza kell-e küldeni őket, akik regisztráltak, tudják, hogy hol vannak, és azt mondani, hogy akkor hát a saját országotok igényt tartátok a fronton, ezért nektek vissza kell menetek, és mi ebben a visszaküldésben részt veszünk. Na ugye ebben ezt még egyik ország sem vállalta, hogy átlépi ezt a határt, de az, hogy politikai téma lett ebből, az azt mutatja, hogy bizony ez is bekövetkezhet a paktumnak ehhez képest egyébként finomabb megoldásához képest.
Beszéljünk akkor egy kicsit a Fidesz kongresszusról, átvezet egyébként a témán, hiszen már ön is említette, ugye, hogy reggel tartott egy sajtótájékoztatót a miniszterelnök, amelyben ezt az egész migrációs kérdést szerette volna rátolni a Fideszre. Nyilván ettől függetlenül nem tudta elvinni a sót, mert mégiscsak a Fidesz kongresszusa uralta tegnap a médiát meg a sajtót. Szóval Orbán Viktort újra választották elnöknek, ezúttal egy évre vállalta el, nyilván követte az eseményeket, a felszólalásokat, ugye nagyjából mindenki a megújulás mellett tette le a voksát, de ön szerint kikristályosodott ez a megújulás felé vezető út tegnap, vagy legalább ennek az első lépéseit lehetett már látni?
Én azt mondanám, hogy a Fidesz életjelet mutatott tegnap, mert hogy az elmúlt két hónapban minden történt, csak életjel mutatása nem, és ugye Orbán Viktor elmondta, hogy mivel telt az elmúlt két hónap, milyen szinteket járt végig, meg járt végig a pártvezetés a párton belül, hogy akkor egyeztessenek, meghozzák a szükséges következtetéseket és hasonlónak, hogy egy dokumentumba foglalt a korábbi miniszterelnök. Viszont azért nagyon szerencsétlen dolog volt, hogy kifelé nem kommunikáltak a szimpatizások felé. És a szimpatizások azt látták, mintha egy lefagyott állapot, egy bénakacsa állapot lenne, és hogy nem döntötte el még a Fidesznek a vezetése, hogy folytatni akarják, vagy nem akarják folytatni. Ez egy nagyon rossz üzenet volt, és ennek az eredményeiként látszik a közvéleménykutatásokban, amelyek azt mutatják, hogy tovább morzsolódott a Fidesznek a tábora. Ezt most ugye innentől kezdve ezt az utat nem lehet járni a Fidesznek, a kongresszus, meg a válaszmány után. Tehát innentől kezdve, hogy megvan és egyértelmű a vezetésnek a helye és szerepe, innentől kezdve lépéseket kell tenni. Viszont a tegnapi nap elárult egy nagyon fontos dolgot is, ez pedig az, hogy az, hogy Magyar Péter elővette a migrációs kérdést, és elkezdte volna rátolni ugye Orbán Viktorra és az előző kormányra, az elárul egy dolgot, az pedig az, hogy továbbra is tart Orbán Viktortól. Mert hogy megpróbálta elérni azt, amit a szerkesztőasszony is felhívta a figyelmet, hogy ne a Fidesz kongresszusra és ne Orbán Viktorra figyeljenek az emberek. Ez pedig azt üzeni nekünk, hogy továbbra is egy potens ellenfélként tekint az előző miniszterelnökre, tart tőle, és ennek az eredménye egyébként az, hogy ezt a kommunikációs irányítást megpróbálta átvenni. A kongresszus nyilván ugye egyébként nagyon sok beszéd volt, nagyon sok kritika fogalmazódott, meg nagyon sok következtés fogalmazódott meg. Ezeket egyébként nyilván érdemes a hallgatóinknak is átnézni, viszont a legfontosabb az az, hogy mi lesz holnap, holnaptól. Vált-e a Fidesz kommunikációt? Ha vált, és elkezdi az embereket megszólítani, és nem csak olyan videókat látunk, amikor a korábbi miniszterelnök mondjuk kiszögeli a nemzeti hitvallást a falra, hanem állításokat fogalmaz meg, programot fogalmaz meg, bevonza az embereket, és felhívásokat szólított, aktivizálja a választókat, meg aktivizálja egyébként a szimpatizánsokat, akkor láthatunk egy elmozdulást, és a tegnapi napból azt a következtetést lehet levonni, hogy az emberek ezt az elmozdulást várják, és a szimpatizánsok, vagy a korábban is ezt az elmozdulást várták.
Ez a jövő percekben a migrációs paktumról és a tegnapi Fidesz kongresszusról Póca István politikai elemzővel beszélgettünk. Autonóm fegyverrendszerek, önálló célpont kijelölés, pilóta nélküli hadihajók és harci repülőgépek, csak néhány címszó a mesterséges intelligencia hadviselésre vonatkozó fejezetéből. És ez nem a jövő, nem a holnap, hanem a mai valóság. Még 2024-ben történt, hogy az AI által vezérelt F-16-os szimulált légiharcok során felülmúlta az emberi pilótákat, beleértve egy tesztrepülést is, amelynek fedélzetén Frank Kendall, az amerikai légierő akkori minisztere tartózkodott, mesélte el egy geopolitikai szakértő, aki azt is hozzátette, ez a teljesítmény kétségtelenül megmutatja a mesterséges intelligenciában rejlő hihetetlen lehetőségeket, ugyanakkor méreható aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, ha az irányítás az algoritmusokhoz kerül. Vajon az azóta eltelt 2 évben milyen további magasságokba sikerült eljutnia a katonai fejlesztéseknek egy olyan világban, ahol a technológiai fejlődés átlép minden jogi és etikai keretet? 14. Leó pápa első enciklikájában úgy fogalmaz, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Újhelyi Zoltán interjúja.
A Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség című enciklika talán legriasztóbb része a mesterséges intelligencia katonai alkalmazására figyelmeztet. Újházi Lórán katolikus papa, Pázmány Péter Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, hol van jelen a mesterséges intelligencia most a hadviselésben, és ennek milyen kockázatai vannak?
Igen, 3 nagy területet különböztetnék meg, de a katonai technológiának az egészét átjárja. Az első nagy terület, és amire az egyház is reflektál, az az információgyűjtés és feldolgozás. Ugye miről van itt szó? Óriási mennyiségű adatot képes feldolgozni, még ez tűnik a legártatlanabbnak, és nem az.
Miért? Száll a drón, nézi a hadszínteret, veszi a képeket.
A számítógép, tehát a mesterséges intelligencia elemzi, hol van itt a probléma. Ott van a probléma, hogy ezek a számítógép által begyűjtött információk, amik feldolgozásra kerülnek a mesterséges intelligencia által, erre alapozódnak majd döntések, és azoknak a döntéseknek emberi életek is lehetnek a következményei. Ez az első nagy erkölcsi kihívás. A második nagy területünk az a döntéshozatali mechanizmus. Ugye ezt szokták mondani a parancsnoklási rendszerben, ugye a döntéshozatal, ennek vannak operatív szintjei, és itt felgyorsult a világ. Ez nem csak egyébként a hadviselés területén, egészségügyben is ugyan lehet párhuzamokat hozni, amikor a mesterséges intelligenciát felhasználják, tehát gyorsan kell dönteni. A probléma az, hogy a gyors reakció miatt az ember döntése automatizálódhat, ami azt jelenti, hogy igazából az ember már nem is önálló döntést hoz. Na most itt van egy nagyon fontos, a keresztény eszmetörténetben kidolgozott fogalom, ez az actus humanus és az actus hominis. Ugye az actus humanus, az mindig azt jelenti, hogy attól válik egy emberi cselekedetté, hogy van értelem, imago dei, az Isten képei vagyunk, ugye értelmet használunk, és ezért nem is lehet a mesterséges intelligenciát egyenlőségért tenni az ember mellé, és a másik pedig, hogy szabad akarattal döntök, és eljutottam arra az erkölcsi pozícióra, hogy meghoztam az értelmem és akaratom szerint a döntést. Sok filozófus már azt mondja, hogy lényegében a harcszintereken automatikus döntések vannak, már nem az ember az, aki dönt. Szokták mondani, ember a hurokban, hogy csapdába esik az ember, és gyors döntéseket kell hozni, és nem szabad akarattal történő döntések. Na most még egy nagyon fontos, és talán a harmadik a legfontosabb, hiszen a pápák is azt mondták, amikor a katonai erő alkalmazására kitértek, hogy van egy ontológiai határ, az autonóm fegyverek, és ugye pont itt jött a kérdés.
Tehát amelyek mint egy maguktól
így
kezdenek
van,
el
harcolni. Elvileg ilyet nem lehet, tehát valahol mindig ott kell lenni az embernek, és most visszautalnék az előbb mondatra, ott van az ember, de milyen minőségben van ott az ember, az nagy kérdés. De elvileg ott van, de már megjelenik az is, hogy esetleg, ha nincs ott az ember, amikor a gép maga dönt, na most azt mondja Ferenc pápa, és azt mondja az új enciklika is, hogy ontológiai határ, hogy az emberi élet fölött még a nagyon kiélezett helyzetben is ne egy gép döntsön, mert a háború sajnos rossz dolog, de az emberi történelemnek sajnos integráns része a háború. Emberi, sajnos. Emberi történelmünkkel együtt jár. És még egy ilyen nagyon kiélezett helyzetben is, ami rossz, ami a háború, ott is az embernek jelen kell lenni, és azt nem lehet az emberi életet egy gépre bízni, még akkor is, hogy most már számolgatják, hogy ki hibázik nagyobbat, az ember vagy a gép adott esetben, itt a számarányokat visznek, annak a döntésnek sem emberinek kell lenni, hogy egy harci cselekményben milyen döntést hozunk.
Egyébként biztonságpolitikai szakértő is. Tudunk-e arról, hogy vannak olyan autonóm fegyverek már, amelyek mondjuk nem csak egy robotot jelentenek, nem csak egy kis területen harcoló egységet, hanem egy olyan összetett rendszert, ami nagy területet el tud pusztítani?
Igen, a nukleáris fegyverek volt. Az a vízválasztó, ugye, ahol megjelenik. A katolikus egyház nagyon komolyan foglalkozott azzal, hogy hol van a hadviselésnek a határa. A klasszikus értelemben vett igazságos háború, hiszen proporcionalitás, arányosság. Tehát, hogy arányos legyen a csapásmérés, ahogy én megvédjem magamat. Vagy a civileknek a védelme, egy nagyon fontos szempont. És ugye II. János Pál sokat foglalkozott ezzel, hiszen a hidegháború időszakában volt ez az atomfegyverek egy kulcs kérdés, és megpróbálta ezzel az elrettentés doktrinájával áthidalni, és utána Ferenc pápáig fokozatosan kivezették ezt a rendszerből, ugye ő már azt mondja, hogy a nukleáris fegyverek léte sem megengedhető, hanem azokat be kéne szüntetni. Na most megint egy ilyen vízválasztónál vagyunk, hogy adott esetben, ha ezek az új gépek, az autonóm fegyverek képesek arra, hogy maguk hozzák meg a döntéseket, adott esetben nagy erejű csapásmérésre is. Na most elvileg ez nem lehetséges, mert a NATO doktrináktól kezdve a jogi szabályozókban, amik léteznek, ott van, hogy benne kell lenni az emberi döntéshozatalnak, de hát nagyon jól tudjuk azt, hogy pont a katonai mezőny az, ahol olyan sokszor a történelem folyamán az egész primitív és egyszerű fegyverrendszerektől a modern fegyverrendszerekig sokszor feláldozták a doktrinát, vagy a jogot, a jogszerűséget a hatékonyság és a funkcionalitásnak az oltárán.
Számíthatunk-e arra, hogy ezt az enciklikát a világ döntéshozói elolvassák, megfontolják? Lehet ennek hatása?
Azt gondolom, hogy egyhangként mindenképp be fog kerülni a vérkeringésbe, a tudományos vérkeringésbe, hiszen szükség van a morális hangra is, de azért két véglet között lennék. Tehát ahogy azt mondom, hogy egyáltalán nem figyelnek rá, azt nem gondolom. Lesznek róla fórumok, ha már csak azt hiszem, hogy a katolikus egyetemek, aminek a pápa feladatul tűzte ki, zárójelbe jegyzem, meg a Pázmány Péter katolikus egyetemen is indult egy kutatás, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozott, tehát a pápa feladatot szabott a katolikus egyetemek számára, tehát biztos, hogy lesz egy közeg, ahol ezzel foglalkoznak, de azért én azt nem hiszem, hogy a jelenlegi biztonságpolitikai környezetben, gazdasági környezetben a pápa szava lenne a meghatározó. És hagyj mondjak egy párhuzamot, hogyha visszaemlékezünk arra, hogy Ferenc pápának is volt egy számára kedves és fontos téma, és ez pedig a teremtésvédelem, a környezetvédelem, Laudato Si kezdetű enciklika, illetve más dokumentumban, amivel sorra-sorra megjelent, amit józan ésszel beláthat az emberiség, hogy hát mennyire kéne, csak hogyha a klímaválságra gondolunk, mennyire kéne figyelnünk a környezetünkre, nem lett olyan nagy visszhangja. Na most akkor azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia, ami egy vitatottabb, hiszen azért sokan azt mondják, hogy jó, hát azért mennyi előnye van, nagy adatokat dolgoz föl, megkönnyíti a munkánkat, pontos, precíz, és ne soroljam, akkor azt gondolom, ezen a területen még kevesebb hatása lesz annak, amit a Szentszék és a pápa mond.
Thank you.
Az emberré válás folyamatában kétségkívül az eszközhasználat, azaz a munka, az együttműködés, a beszéd és ennek nyomán a kognitív képességek kialakulása játszotta a legfőbb szerepet. A munka nem csak megélhetést biztosít, hanem struktúrája a mindennapokat, identitást és önbecsülést ad. Kijelöli a helyünket a társadalmi együttműködésben. Egy szóval méltóságot ad az embernek. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban egyre többet beszélünk arról is, hogy elveszi az emberek munkáját. Az optimisták úgy látják, hogy csupán csak új alapokra helyezi a munkavilágát. De vajon a ma élő nemzedékek tudnak-e alkalmazkodni az AI által generált változásokhoz? És azok a fiatalok, akik már egy átalakult világban szocializálódnak, hogyan strukturálják majd az idejüket, mi ad nekik identitást és önbecsülést, emberi méltóságot? Ismét Újhelyi Zoltán kérdez.
A mesterséges intelligencia térnyerésétől legtöbben a munkahelyeket féltik, kitér erre Leo Pápa enciklikája is. Ami viszont talán meglepőnek tűnhet, az az, hogy az első vesztes épp a fiatal korosztály, a digitális nemzedék lehet, az úgynevezett belépő munkák ugyanis eltűnnek, eltűnhetnek. Győr László közgazdász, egyetemi docens, kik vannak most veszélyben?
Leginkább a szellemi foglalkozásúak, és közülük is a közgazdászok és a jogászok érdekes módon, amelyek a legkeresettebb hivatások voltak az elmúlt évtizedekben, különösen igaz ez a közgazdászokra. A Microsoft AI, a Microsoftnak a mesterséges intelligencia vállalkozásának a vezérigazgatója mondta azt a minap, hogy 18 hónap múlva a belépő álláshelyek, marketingesek, könyvelők és a jogászok körében megszűnhetnek, eltűnhetnek. Amikor valaki frissen diplomázik az egyetemen, nem lesz az ő tudására szükség az ügyvédi irodákban, nem lesz könyvelőként, vagy marketingesként, vagy logisztikai menedzserként szükség rá a vállalkozásoknál, mert egyszerűen a mesterséges intelligencia jobban és olcsóban el fogja tudni végezni a kezdő munkakörökben elvégezhető feladatokat. És hogyha nincsen szükség belépő munkakörökben dolgozó fiatalokra, frissen végzett diplomásokra, akkor 10 év múlva nem lesznek olyan szakértők, akik aztán ezeket a mesterséges intelligencia alapú megoldásokat működtetni tudnák.
Nem lesznek szeniorok, hogyha úgy tetszik ezekben a szakmában.
Így van, nem válnak szeniorra. Úgyhogy itt van egy nagyon izgalmas kérdés, amit az oktatáspolitikának és a vállalkozásoknak együtt meg kell oldania.
Mondta az időt. Másfél évünk van. Hát másfél év alatt mit lehet csinálni?
Elsősorban egyetemistákról van szó. Az egyik, hogy rövidebb tanulási ciklusokra van szükség. A fiatalok, ha úgy tetszik, dopamin függővé váltak, nem klinikai értelemben, hanem folyamatos visszajelzésekre van szükségük. Rövidebb, néhány perces, jól struktúrált tanulási egységekkel lehet fönntartani a figyelmüket. Nem a figyelemromlást kell kiszolgálni, hanem abból kell kiindulni, hogy ez van, és vissza kell tudni építeni a mély figyelmet.
Tehát másfajta órákra van szükség?
Így van, és a második javaslatom az ehhez kapcsolódik, hogy azonnal ide nem elkényelmesítő visszajelzésekre van szükség, amit viszont a mesterséges intelligencia alapú oktatási segédek meg tudnak valósítani. Nagyon fontos, hogy a mesterséges intelligencia ne válaszautomata legyen. Nagyon sokan úgy használják, hogy beütik a kérdéseiket akármelyik nagynyelvi modellnek a rendszerébe, és az ott megkapott válaszokat elfogadják, holott ezek csak valószínűségek is, nem biztos, hogy pontos válaszok, tehát jól kell tudni promptolni a mesterséges intelligenciát, de egy mesterséges intelligencia alapú oktatási segédlet, az okosan tud kérdezni, személyre szabott magyarázatot tud adni a diákoknak, gyakoroltatja őket, rávezeti a tanulót, kérdezteti a tanulót, tükröt tart elé, hibát kerestet vele. Úgyhogy az azonnali, de nem elkényelmesítő visszajelzés, az így tud jól működni, nem úgy, hogy gyakorlatilag válaszautomatiként működik.
Hát ez nekem azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia maga a tanár.
A mesterséges intelligencia a nevelő munkát nem váltja ki. Én arra nem emlékszem, hogy pontosan tananyag szintjén mit tanultam a pedagógusaimtól, a tanáraimtól. Persze használom, de arra sokkal jobban emlékszem, hogy a tanárok hogyan viselkedtek, hogyan kezeltek egy-egy konfliktust, hogyan motiváltak bennünket. A mesterséges intelligencia fog tudni segíteni a motiválásban, de nem tudja kiváltani a pedagógusoknak a jelen formáló szerepét. A harmadik fontos üzenet a mesterséges intelligencia korában az oktatáspolitika irányába, hogy felértékelődik a mérlegelő gondolkodás. Felértékelődik az, hogy mi igaz, mi fontos, mi helyes, mi értékes, mi emberhez méltó, és mi következik mindenből, és ez az, amiért érdekes módon, bár erről keveset beszélünk, a mesterséges intelligencia korában felértékelődik a filozófia, a vallás, az etika, az esztétika, az irodalom, a szép irodalom, a történelem, a művészetek. És talán ezt tartom a legfontosabbnak. A negyedik fontos üzenet az ötből, hogy sokkal korábbi valódi munka, tapasztalat kell. A gyerekeket meg kell tudni tanítani, felelősen, csapatban, határidőre dolgozni, feladatot megoldani, teret kell hagyni a projektalapú tanulásnak, a duális képzésnek, a mentorált gyakornoki rendszereknek és az életszerű probléma megoldásnak. És az ötödik fontos gondolat, hogy fölértékelődik a szakképzés és a nem helyettesíthető tudás. Az a helyzet, hogy a mesterséges intelligencia térnyerésével a humanoid robotok is teret fognak nyerni, tehát ott is lesznek helyettesíthető tudásformák.
Tehát a kézi munka is kiváltódhat részben.
A kézi munka egy része, egy villanyszerelőt, egy vízszerelőt, egy gázszerelőt nagyon hosszú idő lesz kiváltani. Jensen Huang, az Nvidia alapító elnöke, aki nagyon sokat szerepel a médiában, ő is azt mondja, hogy a jövő dollár milliómosai az Egyesült Államokban a villanyszerelők lesznek. De a humanoid robotok óra díja jelen állás szerint 2-3 dollár. Egy munkavállaló, egy kétkezi munkás óra díja az Egyesült Államokban 22 dollár. Európában átlagban 35 euró, a mi régiónkban pedig 10-15-17 euró körül mozog. És gondoljon abba bele, hogyha a humanoid robotok teret nyernek, akkor itt bizonyos munkakörökben jelentős állásvesztésre lehet számítani, és ezeket az embereket valahogy bent kell majd tartani a munkaerőpiacon, vagy legalábbis a tevékenységben, ha ezek az emberek elveszítik a munkájukat, a képességüket a gondoskodásra, a hozzájárulásra ne veszítsék el. Itt zajlik egy nagyon intenzív vita a nyugati társadalomtudományokban, hogyha a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok elveszik az emberek munkáját, akkor hogyan tartsuk őket idézőjelben, vagy nem idézőjelben életben. És erre az általánosan elfogadott válasz, amit Mark Zuckerberg és Elon Musk is megfogalmaz, hogy adjunk nekik univerzális alapjövedelmet, vagy feltétel nélküli alapjövedelmet. Viszont ez teljesen életellenes, ez szembe megy a zsidó-keresztény kultúra alapjaival, ez az Ószövetség is benne foglaltatik, hogy Isten az Édenkertbe helyezte az embert, és a gondjaira bízta. És mind a kettő nagyon fontos, mind a két üzenet nagyon fontos, de ez megjelenik az iszlámban is, a hindu-buddhista hagyományokban, a konfucianizmusban is, és a filozófiai áramlatokban is, hogyha az ember elveszíti azt a képességét, vagy azt az érzést, hogy ő gondoskodik a környezetéről, a környezetében lévő emberekről, a rábízott emberekről, a családjáról, vagy a kertjéről, akkor onnantól kezdve az emberi méltóságát veszíti el, és a kormányoknak, a gazdaság és társadalompolitikáknak nagyon-nagyon fontos szerepe lesz a mesterséges intelligencia és a humanoid robotok korában, hogy az emberi méltóságot segítsenek megőrizni.
és emberséges intelligencia. Hegedűs Zoltán jegyzete következik.
Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
Sokan úgy tartják, hogy az emberiség soha nem látott átalakuláson megy keresztül, s ennek fő mozgatórugója a mesterséges intelligencia elterjedése. A jövő kutatók szerint emberek 10 milliói veszthetik el munkájukat, mert egy robot, egy program átveszi a feladatukat. Felkavaró gondolat, de talán nem az a legfontosabb kérdés, hogy mit veszel tőlünk a technológia, hanem az, hogy mi emberek mit adunk oda. Először is érdemes feltenni a kérdést, hogy a munka az ember életében milyen szerepet tölt be. A modern világban sokan úgy tartják, a munka csupán jövedelemszerzésre szolgál. Egy kötelező kör, amelyet kipipálunk, hogy aztán végre élhessünk. Csak hogy a munka, akár bevalljuk, akár nem, önkéntelenül is a személyes identitásunk és a közösségben elfoglalt helyünk egyik meghatározója. És persze van, hogy a feladat, amit el kell végeznünk, fáradtságos, egyhangú, olykor kinkeserves, de ismerjük azt a csendes elégedettséget is, amikor végére érünk egy feladatnak. Nem véletlen a régi mondás, a munka nem esít. A mesterséges intelligencia jelentette kihívás talán elsősorban nem is technológiai, hanem filozófiai kérdés. Mit ér az emberi kreativitás és a munka, ha a gépek is elvégezhetik ezeket? Hol van az emberi tudat határa, és hol kezdődik az algoritmus? Elég-e a hatékonyság, ha közben elfogy az értelem, a közös erőfeszítés sodrása, a másik ember tekintete, amely visszaigazolja, minden ember számít? Molnár Tamás, amerikai-magyar filozófus, a Lélek és gép című esszéjében így fogalmazott. A nyugati világ történelmét úgy is le lehetne írni, mint állandó megoldást keresést ott, ahol még fel sem merült a probléma. Találó megjegyzés. Hajlamosak vagyunk új eszközöket keresni régi szorongásainkra, és közben szem elől téveszteni a lényeget. Nem minden problémát lehet technológiával megoldani, és nem minden megoldás válasz a problémára. Nem bagatelizálhatjuk a kockázatokat. Sokaknak valódi félelem a megélhetés elvesztése. És persze sokan reménykednek, hogy a boldog jövő záloga a munkától mentes társadalom. Hogy a teljes automatizáció kapuja túloldalán a gondtalan bőség birodalma áll. Talán rövid távon csábító kép, hosszú távon azonban üres. Mert a munka nem csak a fizetésről szól, a munka kapcsolat, párbeszéd a világgal és egymással. A digitális korban is az emberi viszonyok, az empátia és a közösség megőrzése kell legyen a cél. Nem baj, ha okosabb gépeink vannak, de bölcsebb emberekre is szükségünk lesz, akik képesek a technológiát az emberi jó szolgálatába állítani. Ez néha azt jelenti, hogy lelassítunk és meghallgatjuk egymást. A jövő nem azon múlik, hogy hány feladatot tudunk kiszervezni a gépeknek, hanem azon, hogy közben mennyit őrzünk meg egymásból.
Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. A szerkesztő Horváth Ágnes és a hangmérnök Németh László nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Halász Zsuzsa. Viszont hallásra!